mindenható Istenünk, és esdve kérünk, tisztíts meg minket. Látod, jó atyánk, hogy milyen szívvel, milyen lelkülettel jöttünk a te házadban. Szükségünk van, hogy kezedbe védj. Szükségünk van, hogy megtisztogasd, hogy formáld a mi szívünket, a mi életünket. Köszönjük, hogy tenni fogod ezt ezen a délutánon. Légy áldva mindenért. Amen.
Isten igét, amint írva található Ezékielnek, Ezékiel proféta könyvének 11. fejezetében, a 14. verstől a rész végéig a 25. versig. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, a te testvéreidről, a veled fogságba jutottakról, Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói. Messzire vetődtek az Úrtól, a mi birtokunkba került az ország. Ezért mond, így szól az én Uram, az Úr. Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Ezért mond, így szól az Úr az én Uram, az Úr. Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik. Hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az Úr, az Uram az Úr, akinek a szíve förtelmes és utálatos bálványokat követett, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Ekkor a kérubok felemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izrael Istenének dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt a hegyen, amely a várostól keletre van. Engem pedig fölemelt a lélek, és elvitt a káldeusok földére, a fogságba lévő néphez, látomásban, Isten lelke által. Azután eltávozott tőlem a látomás, amelyet láttam. Én pedig elmondtam a fogságban élő népnek az Úr igéjét, amelyet látomásban adott nekem.
Úgy hiszem, hogy azért jöttünk ezen a délutánon mindannyian, ahogy énekelt az énekar, hogy értek, adjunk hálát. A szívünk tele van, csordultig van hálával, ugye? Panasz nincs senkinek a szívébe semmi. Lenne okunk rá, a panaszkodásra, panaszra? Sokszor lenne. De nem szabad panaszkodjak, ha Jézusra nézek, hogy ő mit tett és mit vállalt élettem, és ő mit ad nekem naponként. Én egy kicsit folytatnám a délelőtti biblióra anyagot, amikor azt mondja az aranyigénk, hogy boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok. Jobbról beszéltünk, az ő fedhetetlenségéről, hogy mindabban, amiben megpróbáltatott, türelmes volt. Sipos testvérnél voltam egy este, és kezdtünk beszélgetni arról, hogy hogy is van ez, hogy énekeljük azt az éneket sokszor, ugye, hogy elveszthetek minden sorban, ha te megmaradsz nekem. Ezt jó átélte. Elveszthetek minden sorban, ha te megmaradsz nekem. De vajon így van ez? Vajon, mikor elénekelem, tudom egyáltalán, mit éneklek? Amikor belekerülök ilyen helyzetekben, hogy ezt is, azt is, amazt is el kell, hogy veszítsem. Sokszor meginog a talaj alattam, és kilátástalan a jövő, akkor is el tudom mondani, hogy minden sorban, ha te megmaradsz nekem, jaj, de jó volna, így volna életünkben. De jó Isten, ezt várja el gyermekeitől. Ezt, hogy annyira bízzanak benne, hogy mindent letegyenek az ő kezébe. Ott van az egész életem az ő kezébe. Ő tudja, hogy mit, miért enged meg nekem. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt, és nem cselekesznek hamisságot az ő útjaiban járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataitat jól megőrizzük. Vaj, ha igazgathatnának az én útaim a te rendeléseidre. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék mindent te parancsolatodra. Akkor nem szégyenülnék meg. Isten gyermekei, akik ráfigyelnek, azok nem szégyenülnek meg. Azoknak mindig az életükben látszik az a plusz, hogy van valami többlet az életükben, ami emberileg nem lehet kibányászni. Ezt csak Isten tudja adni. A problémák közt, a bajok közt is tud alázatos maradni, tud engedelmes lenni, és tud Istenre nézni. Ezt várja el tőlünk Isten. Legyünk ilyenek. Most újra az énekkel szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után pedig Sipos Katalin szolgálatát.
néhány igeverssel szeretnék szolgálni, amelyeket igyekeztem megtanulni, mint aranymondatot, és ugyanakkor szeretném buzdítani a gyerekeket, fiatalokat, időseket és mindenkit, hogy igyekezzünk minél több igeverset megtanulni, mert akkor annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyakorlatban is megéljük. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. És a világ elmúlik, és annak dicsősége is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az ilyen szelítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Minden ember pedig az ő maga cselekedeteit ítélje meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. A megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A bolond megutálja az ő atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöjj el az embernek fia. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik kísérik őket. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül hívván az Úrnak nevét. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.
Énekar szolgál, és az énekar szolgálata után Szabó István testvér szolgálatát hallgat.
Oh, yeah. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Szabó Istvánnak hívnak, Krasznáról vagyok, krasznai vagyok még egyelőre. Szeretnék két dologról beszélni az életembe, ami történt az életembe. Az egyik a legfontosabb, és a másik az is fontos, de nem annyira fontos, mint az első. Szeretnék felolvasni ígéket a Pál második levele a korintusbeliekhez írt levél 4. fejezetéből, a 6. verstől. Mert az Isten, aki szólt a sötétségből, világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ama az erőnek nagy voltájé, Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Jó volna az egész fejezetet felolvasni tovább is, de az időszűke miatt csak eddig olvastam. Vannak a Bibliában ige helyek, ige részek, amelyek nagyon sokszor szóltak hozzám, és nagyon sokszor bátorítottak. És többek közt ez. A legfontosabb döntés, ami az életemben megtörtént, az, mikor Isten szólt hozzám, és az én szívemben is világosságot gyújtott. 17 éves voltam, a hargitai táborban táboroztam, és úgy mentem oda, mint aki nem akart megtérni. Egyéb gondolataim voltak, mint általában a hasonló korú fiataloknak, hogy milyen jó a táborba, és lehet ismerkedni, stb. Stb. És úgy gondoltam, a megtérés az majd csak úgy időskorra való, majd ha megnősülök, vagy ilyesmi, hát akkor elég sokáig kellett volna várjon. De valami ilyen gondolatén voltak, és hogy szólt az ige, úgy egyszer Isten igéje nagyon megérintette, és Isten volt az, aki világosságot gyújtott. És megértettem azt, hogy én bűnös ember vagyok, és elveszett vagyok. És én meg kell térjek. És én ezt megértettem, és döntöttem Isten mellett. 18 éves koromban bemerítkeztem a krasznai gyülekezetben, és azóta Isten szolgálom. És szeretnék röviden arról is szólni, hogy milyen volt ez az út. Nagyon az életemben többször is meg kellett tapasztaljam azt, hogy én csak egy cserépedény vagyok. És mikor úgy éreztem, hogy talán én vagyok a legerősebb, és talán a legjobban a helyemen vagyok, és minden oké, akkor Isten ilyenkor úgymond belenyúlt az életembe, és rámutatott, hogy mennyire cserépedények vagyunk. És elgondolkoztam, hogy nagyon sokszor elfelelkezünk arról, hogy a mi életünk egy cserépedény. És úgy gondolom, nem kell senkinek mondjam, hogy a cserépedénynek az egyik tulajdonsága az, hogy törékeny. És úgy van, hogy vannak cserépedények, amelyek több ezer év múlva kiástak a földből, és most nagyon értékesek, és nem törtek el, de a legtöbb cserépedény eltört, és ezekben a múzeumokban lévő cserépedényekre is valószínű az vár, hogy el fognak törni. Tehát nincsen senki olyan, aki ne törjön el. És még a cserépedények nagyon különbözőek. Eszembe jutott, hogy édesanyám régebben, mostanában nem láttam, hogy a szilva lekvárt mindig egy ilyen cserépedénybe tette bele. Mostanában eltűnt, valószínű, hogy eltört. De ugyanakkor jártam Korondon, és ott nagyon gyönyörű, szép, mintás cserépedények vannak. Vagy múzeumokban, mint mondtam, több ezer éves, vagy több száz éves cserépedények, és mind különböznek, és különböző értékkel vannak. És a lényeg nem az, hogy milyen a mi cserepünk, hogy mennyire díszes, vagy mire használ bennünket Isten, hogy szilva ízet tesznek belénk, vagy Isten úgy ítéli, hogy erre használ bennünket, vagy pedig lenni múzeumba. A lényeg az, hogy Isten tudjon használni. És amiből Isten megítélt az, hogy cserépedényre nagyon sok mindent rá lehet írni. És mi is sokszor ebbe a hibába esünk bele, hogy a cserépedényre rámázoljuk, hogy én énekkarba szolgálok, vagy kijártam egy bibliaiskolát, vagy ennyi éve hívő vagyok, és úgy rajta van a cserépedényen. És közben nem veszük észre, hogy a sátán lassan a kincset kilopta a cserépedényből. Ott van a máze, és mindenki, aki messziről megnéz bennünket, úgy néz ki, hogy ez az ember a helyén van, és tényleg szolgál, és énekel. De Isten nem ezt akarja, azért helyezte oda a kincset a mi életünkbe, hogy azt őrizzük meg. Nem a cserépedény a lényeg, hanem a kincs. És én erre szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy törekedjünk arra, hogy a kincset, amit Isten, mikor megtértünk, oda belehelyezett a mi cserépedényünkben, ott legyen. Ott kell legyen a hit, szeretet és a remény. Ez a három kincs. Ez bármi történjen a világban, bármi történjen a cserépedényen, ez a kincs maradandó. Azt mondja Pál apostol az első levelében, a 13-ban, hogy ez mindörökké megmarad. Soha el nem fogy, és mindörökké megmarad a hit, remény és szeretet. És én ezt a saját életemben is megtapasztaltam, hogy mikor úgymond a cserépedény kezdett töredezni, tudtam, hogy Isten szeret, tudtam, hittem és hiszem azt, hogy örök üdvösségem van, és volt reménységem, hogyha a cserépedényem is elbomlik, akkor várjám Isten, és egy sokkal jobb világ. Én szeretném, hogyha Isten így munkálkodna mindnyájunk életében, és a másik dologról még röviden szeretnék szólni, ami nagyon fontos az életemben, de ez a legfontos, amit előbb mondtam, hogy én Bakó Timé, a mennyasszonyom, és Isten segítségével összeházasodunk, és meg vagyok győződve, hogy Isten nekem rendelte, és Istennel együtt szeretnénk leélni azt a néhány évet, amelyik még Isten nekünk szán, hogy egymásra vigyázva, egymás cserépedényére és a kincset tovább gyarapítva. Én kívánom a testvérek életébe is, hogy vigyázzanak a kincsre, amit Isten odahelyezett az életükbe. Amen.
Újra az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után Szabó Edit testvérnő.
Énekeljenek testvérek, Isten maga asszonyi hóni öröm, nagy öröm ez egy gyertek, lépi szívetek mélyén öblítsének el. Énekeljenek testvérek, Isten maga
hiszem, nem voltam jó egyetemista, hiszen akkor sem tartottam úgymond beszámolót, mikor elkezdtem az egyetemet, és az is elmaradt, mikor befejeztem, úgyhogy most utólag össze szeretném foglalni az elmúlt 3 évet. Hát inkább arról szeretnék beszélni, hogy Isten hogyan is vezetett és formált ez az időszak alatt. Mondhatnám azt, hogy mindvégig velem volt, megőrzött, és legfőképpen akkor éreztem, hogy mennyire kegyelmes és mennyire nagy a szeretete irántam, amikor már az utolsó lépések voltak előttem. A szesszió elég hosszú volt, főleg ez az utolsó államvizsga, utána a versenyvizsgáztam is, és folyamatosan olyan dolgok voltak, amik leszívták testi-lelki erőmet, és annak ellenére, hogy igyekeztem tartani a személyes sáhítatokat, az ördög mégis megtalálta azt, hogy nekem ez a gyenge pontom, ez a tanulás, és itt próbált befurakodni az én életembe, és a hit életem úgy mondhatnám, hasonlított egy EKG-hoz. Egyszer a maximumot ért, amikor biztos voltam benne, hogy Isten megsegít, nem lesz semmi gond, hiszen előnyöm van azokkal szemben, akik nem Istennek a gyermekei. Utána a vizsga előtt pedig megint elkapott egy frász, hogy bezzeg, lehet nem tanultam eleget. Utána megint kaptam egy biztatást, hogy ne félj, mert én veled vagyok. A következő sugárs a sátának az volt, hogy de bezzeg, tegnap lehet, hogy korábban lefeküdtél, és kellett volna még tanulj. De Isten rácáfolt mindegyikre, és amikor megkaptam sorra az eredményeket, az első reakcióm nem az volt, hogy örüljek neki, hogy most nagy részük 10-es lett, hanem inkább megszégyeltem magam, hogy megint csak Istennek lett igaza, hogy megint én voltam hitetlen, hogy megint az bizonyosodott be, hogy nem volt elég erős a belléje vetett bizodalmam, és sorozatosan kaptam a leckéket tőle, amit hál' Istennek sikerült megtanuljak, úgyhogy most, hogy sikerült munkát találjak, vagyis kapni, tanítónéni leszek egy közeli faluban, és emberi szemmel tekintve lehet, hogy egy kicsit nehéznek tűnik a feladat, ami elé állított Isten, de a leckéből tanultam, és hiszek abban, hogy azért bízta rám ezt a munkát, mert valamit akar kezdeni az én életemmel, és azért helyezett oda, mert célja van vele. És ezen kívül még annyi áldást kaptam tőle a nyáron, hogy előrehaladást adott a munkában, minden nap adott erőt, kedvet, és hogy eljutottam egy olyan pontra, amikor megkérdeztem édesanyámat, hogy most már mikor fog jönni valami rossz, hiszen annyira bűnös emberek vagyunk, és Isten tényleg szinte szórta ránk az áldásait, és akkor édesanyám azt mondta, hogy Isten nem a mi vétkeink szerint fizet nekünk. És megkerestem ezt az igeverset is. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Nos, nagyon szeretném ezt az igeverset nem elfelejteni, és szívemben hordozni. És én arra kérem a testvéreket, és azt hiszem nyugodtan beszélhetek pedagógus társaim nevében is, hogy imádkozzanak értünk a testvérek, mert pedagógusként nekem most már 2 osztályszeme lesz rajtam, plusz a szülőké is, és fontosnak tartom azt, hogy jó példa legyek számukra, hogy lássák azt rajtam, hogy nem akármilyen tanítónéni leszek, hanem egy hívő keresztény, és így ezáltal tudjak fénykedni a világban. Amen.
Még egyszer meghallgatjuk az énekkar szolgálatát, és aztán pedig Moroz Lóránt szolgálatát hallgatjuk meg.
Thank you. szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát én az utóbbi időben Jobb könyvével foglalkoztam, és meg szeretnék osztani egy gondolatot. Hát, Jobb bízott Istenben, és kitartott ő mellette még akkor is, amikor hát biztos, hogy nagyon nagy próbák közt volt, és pedig az emberek elfordultak tőle, és a felesége is megvetette őt. Isten mindenkinek egy tökéletes életet tervezett, annyira tökéletes, hogy senki semmivel se tudná jobbá tenni. Hát Jobb kitartott Isten mellett, és kiállt a próbát, és végül elnyerte jutalmát. Hát biztos, hogy nem lehetett nehéz neki ezt keresztül menni, és nem is tudhatta, hogy mi vár majd rá, de kiállt a próbát, és Isten megadta neki mindazt, ami egy ember el tud képzelni. Sokszor van úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk, hogy Isten miért enged meg olyan dolgokat, ami nem pont a legjobb számunkra, de kívánom mindenkinek, hogy tartsunk Isten mellett, mert ő a legjobbat akarja nekünk, és bárhogy alakulnak a dolgok, ő kihozza nekünk a legjobbat. Amen.
Annak, hogy ilyen szép számban eljöttünk az Úr házában, mint ahogy mondtam az elején, biztos azért jöttünk, hogy találkozzunk vele. Mindenkinek ez volt a szívében, ugye, hogy találkozzon Istennel. És ha ez volt a szívében, akkor teljesül is, mert Isten itt van. Mert azt mondja, hogy ketten vagy hárman az én nevemben ott vagytok, akkor én megjelenek köztetek. Vendégtestvéreink, ha hazamennek, küldjük a gyülekezetünk köszöntését bárhova, bárhonnan is jöttek vendégtestvéreink. Örülünk, hogy velünk voltak ezen a napon. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után. Isten igéjét, üzenetét hallgatjuk meg.
Ez alkalommal, testvéreim, Ezékielnek egy újabb üzenete, prédikációja áll előttünk. Ezékielt a babiloni fogságba vitték, valószínű az első hadjárat alkalmával, amikor a káldeusok rátámadtak Izrael népére. 10 vagy 20 évvel lehetett fiatalabb, mint Jeremiás, és körülbelül Dániellel volt kortárs. Ez a papból lett próféta, aki ezt a könyvet írta, és akinek az ige hirdetése áll előttünk ezen a délutánon. Az ige hirdetés egy különleges körülmény között született. Valójában nem egy valóságos igehirdetés volt ez először, hanem egy látomás volt. Ezékiel, ahogy könyvében írja, azokkal a zsidókkal volt, akik számüzetésüket a Kébár folyó mellett töltötték, és az ottani csoportot, az ottani közösséget szolgálta, nekik továbbította Isten üzenetét. Az egyik alkalommal a Judából jött foglyok közül a vezetők elmennek a prófétához, hogy beszélgessenek vele, és amíg ez a beszélgetés folyik, Ezékiel egy önkívüli állapotba látomást lát. A 8. fejezet 2. versétől van ez leírva, amikor úgy érzékeli Ezékiel, hogy meg van ragadva a hajánál fogva, és el van víve Jeruzsálembe, hogy lássa, mi történik ott. A végleges csapás még nem érte akkor Izraelt és Jeruzsálemet. Az az időszak lehetett ez, amikor Jeremiás nagy harcot folytatott az ő ige hirdetései és proféciái által, hogy a nép megtérjen, a nép vezetői megtérjenek. Ezékiel most látomásban, elragadtatott állapotában érkezik Jeruzsálembe, és megmutatja neki Isten mindazt, ami ott van. Megmutatja a bálványimádást, megmutatja neki azt, hogy hogy eltért a nép, megmutatja a népnek, vezetőinek az elhajlását, és mindezekre szól neki az Úr, és mondja, hogy, és azt mondja neki, hogy profétálj, embernek fia. És ő profétál. Igaz, hogy azok, akik ott voltak Jeruzsálemben, nem hallották az ő ige hirdetését, hanem majd azok számára lett építő, bátorító és figyelmeztető, akiknek elmondta majd, amikor ebből a látomásból felébredt, és ezeknek a zsidóknak szólt rajta keresztül Isten üzenete. A 11. fejezetben az utolsó két üzenetét olvassuk. Amikor ez a két üzenet is befejeződik, azt olvassuk, hogy Isten dicsősége felemelkedett a városról, felemelkedett a templomról, és elindult kelet felé. Elindult oda, ahova majd a népnek a többi részét is el fogják vinni, ahol a népnek már egy része, különösen az elit a népből, ott van a fiatalok, az előkelők, az arisztokrácia, és ahova a többiek is hamarosan el lesznek véve. Még Istennek a dicsősége megáll egy kicsit az olajfák hegyén, aztán majd eltávozik végleg, keletre, Babilónia felé. Majd Ezékiel könyvének a végén olvassuk, hogy Istennek ez a dicsősége vissza fog térni Jeruzsálembe. Az utolsó két üzenet tehát, testvéreim, nagyon fontos ebben az elragadtatásban kapott üzenetekből, és az első verstől, a 11. fejezet első versétől Isten lelke által Ezékiel egy ítéletet mond a Jeruzsálembe maradt vezetők viselkedésével kapcsolatban. Azt olvassuk, hogy Ezékiel hallja, hogy ezek beszélgetnek egymás között, és azt mondják, micsoda város ez, amiben mi lakunk. Milyen helyzetünk van nekünk mostanában. Még házakat sem lehet építeni, és olyanok vagyunk ebben a városban, gondolom utaltak az ellenség által körülkerített területre és a városra, olyanok vagyunk ebben a városban, mint a hús a fazékban. És akkor jön és szól az Úr Ezékielhez, és azt mondja, mondd meg nekik, hogy nem olyanak vagytok, mint a hús a fazékba. Mert ki fogtok kerülni ebből a fazékból, ebből a városba, és a városon kívül fogtok meghalni. Tudjátok, hogy ki volt a hús a fazékba? A hús a fazékba azok az emberek voltak, akiket ti megöltetek, akiket ti megzsaroltatok, akiknek elloptátok az anyagi javaikat, akiket légáztatok, azok voltak a hús a fazékba, nem ti vagytok a hús a fazékba. És majd ti is oda juttok, ahova többiek. A második üzenet, amit felolvastunk, Isten kegyelmének üzenete vétkes és fogságba került népéhez. Ezzel foglalkozzunk most röviden. Testvéreim, a babiloni fogság úgy áll a mi elménkben, gondolatainkban, mint ami Istennek egy büntetése volt a zsidók számára. Miért volt Isten büntetése? Azért, mert Izrael népe elhajlott az Úrtól. Azért, mert bálványt imádtak. Azért, mert nem tartották be a törvényt. Azért, mert megszegték a szövetséget. Isten szövetséget kötött velük. Szinte elkötelezte magát, hogy ezt a népet meg fogja áldani. Mert ezzel a néppel terve volt. És az terve Istennek az Izrael népével elsősorban az volt, hogy belőlük származon a szabadító, hogy Ábrahám magjában, leszármazottában megáldasson a föld minden nemzetsége. És ezzel járulékosan volt egy olyan célja is, hogy addig, ameddig ez a nagy cél el nem érkezik, addig a pogányok világossága legyen ez a nemzet. Addig Isten nevét terjesszék el a világban. Addig tegyenek bizonyságot Isten hatalmáról, addig létükkel, nemzeti létükkel, erkölcsükkel és viselkedésükkel legyenek példa ennek a világnak Istenre mutatva. És ezt nem tudták megtenni. Amikor Isten így szövetséget köt egy néppel, és a nép így csődöt mond, akkor kikerülhetetlen az, hogy valamilyen büntetés jöjjön erre. Mert Isten szent. Mert Isten igazságos. Azonban ne felejtsük el, testvéreim, hogy ahol Isten igazsága munkálkodik, ott Isten kegyelme is munkálkodik. Amíg nem fognak megszólalni a nagy trombiták az Úr Jézus visszajövetelét jelezve, addig Isten ítélete mindig visszafogott. Addig Isten ítéletével, vagy Isten ítélete körül, Isten ítéletében a kegyelem még mindig ott van. Kivételt képeznek azok az esetek, akik úgy hátat fordítanak Istennek, hogy Isten visszavonja tőlük a kegyelmét, és vétkeznek a Szentlélek ellen, és elfordulnak végleg az Istentől. Beszélhetünk tehát, mert a proféta is erről szól, hogy Isten milyen kegyelmes az ő népéhez, akiknek egy része már a fogságban van. Az első versek, a 14. vers először is azt mondja nekünk, testvéreim, hogy az Úr megítéli azt, amikor az együttérzés hiányzik az ő népe között. Visszakerül, visszajön az a motivum, ami az éppen azelőtti üzenetből volt Izrael vezetőivel szemben, vétkes elöljáróival szemben, és így folytatja a próféta, hogy így szólt hozzá az Úr igéje, embernek fia, a te testvéreidről, a veled fogságba jutottakról, Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálembe, vagyis azokról, akik már elkerültek. Beszélik a jeruzsálemiek azoknak a sorsát. De hogy beszélnek róluk? Úgy beszélnek, hogy messze vetődtek az Úrtól. A mi birtokunkba került az ország. Na, ezek is elmentek. Ezek megérdemelték, ezek talán bűnösebbek voltak, mint mi. De most a miénk az ország. Most házat kellene építenünk. Most talán már több a telek, több az üres hely, ahova lehet építeni. Nincsenek konkurensek most már az arisztokráciák között. Most már jobban ki tudjuk magunkat ismerni. Ezek az emberek elmentek. És nekünk most arra kell összpontosítanunk, hogy milyenk az ország. Nekünk vannak a nagy lehetőségei. Ez érdekelte akkor a zsidókat, akik Jeruzsálemben maradtak. Nem gondoltak arra, hogy az ő testvéreik, sok fiatal, olyan, mint Dániel, meg a társai, meg olyan, mint Ezékiel, aki papi származású volt, hogy ők ott vannak, az országtól távol szakadva is, és sínylődnek, és megalázkodnak, és fáj nekik, hogy nincsenek Jeruzsálembe, mert Jeruzsálem számukra Isten jelenlétét jelképezte. A zsidóknak oda kellett menni, hogy Istent imádják, és elszakadva érezték magukat a nép közösségétől, és Isten jelenlététől, és gyászoltak, és sírtak, és a fűszfákra aggasztották az ő zeneszerszámaikat, és Jeruzsálemben pedig ezeket beszélik róluk. Pedig Isten dicsősége eltávozóba volt. Ők ezt nem látták, mert el voltak foglalva magukkal. Testvéreim, van ebbe tanítás a mi számunkra is. Először is az, hogy nehogy azt gondoljuk magunkról, hogy különbek lennénk embertársainknál vagy testvéreinknél. Ma is lehet közösségek számára, vagy emberek számára olyasmi, mint a babiloni fogság az Izrael népénél. Mert Isten most is van, amikor intéssel, fenyítéssel neveli az ő népét. Mit mondunk erre? Azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk testvéreinknél? Ha egymásra nézünk, akkor lehet jobbnak is látjuk magunkat. Mert megvan az emberi léleknek, az emberi szemnek az a furcsa tulajdonsága, hogy vagy jobbnak látja magát, mint a másik, amikor az emberekre néz, és akkor büszke lesz, eltelik gőgösséggel, vagy pedig, ha olyan melankolikus alkat, vagy hitetlen alkat, akkor másokra néz, és azt mondja, én soha nem leszek ilyen, nekem nem érdemes élni, nekem nem érdemes semmit sem csinálni. De mikor Istenre nézünk, testvéreim, és nekünk, akik az Úr népe vagyunk, nekünk Istenre kell néznünk, és egymást is Isten kegyelmén keresztül, Isten munkáján keresztül kell szemlélnünk, akkor már nem az a kérdés, hogy a testvér jobb vagy rosszabb, hanem az, hogy mindnyájan vettük Istennek a kegyelmét. És amikor úgy van, hogy valakik nehézségben vannak, és szorult helyzetben vannak, akkor gondoljunk arra, hogy mi is bűnösek vagyunk. Gondoljunk arra, hogy az Úr megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Legyen bennünk szeretet, legyen bennünk együttérzés, legyen bennünk testvéri szeretet. Aztán Ezékiel tovább beszél, és azt mondja valójában az ő szavaival, hogy Isten nem hagyja el az ő népét, még ha fogságban van, akkor sem. Jeruzsálemben még állt a templom, de úgy néz ki, hogy Isten munkájának fókusza már nem a templomba volt. A templomba még áldoztak, a templomba még nagy sürgés, forgás volt, még Jeremiás is ott prófétált, még a királyok, a vezetők, az elöljáró réteg nagy politikai intrigákba volt, de Isten dicsősége már elmenendő volt a városból. Azonban ott a fogságban nem volt templom. Isten pedig azt mondja a próféta által, annak a népnek, akik fogságban vannak, én leszek a templomuk. Nem fognak templomot építeni, házat fognak építeni, hosszú ideig ott lesznek, egy egész generációt, vagy két generációt is ott lesznek, de én velük leszek. Mintha csak azt mondaná, hogy én már nem vagyok itt Jeruzsálemben, mert ami itt van, azzal nem érthetek együtt, Isten nem lakozik kézzel csinált templomba, és megmondta Jeremiás, amikor azzal dicsekedtek a kortársai, hogy hát csak tán nem fog ez a város elpusztulni, és ez a templom elpusztulni, hisz az Úrnak a temploma ez. És akkor azt mondja Jeremiás által az Úr, de csak akkor, ha ti megtisztítjátok magatokat. Csak akkor lakik az Úr veletek ezen a helyen. Csak akkor az Úr temploma ez, hogyha ti szent élettel, vágyakozva, a bűntől elfordulva jöztök, nem ha mindenféle bálványok vannak itt egyik meg másik raktárban, meg szobákban, és végül is Isten imádása helyett bálványimádás folyik még a templomba is, azt gondoljátok, hogy én veletek vagyok ezen a helyen? De ott van az Isten azokkal, akik már kezdenek megalázkodni. Mert Isten csodálatos módon munkálkodott a népnek a szívébe. Történelmükben még soha nem volt olyan mozzanat, se az ókoriban, se az újkoriban, amikor a zsidók úgy megalázkodtak, mint a babiloni fogságban. És valóban a babiloni fogság egy tisztító folyamat volt. És hogyha nagy általánosságban nézzük Isten munkáját, akkor ez egy kegyelem. Akkor ez jó lehet büntetésnek néz ki, de mégis Isten kegyelme, hogy megment egy népet. Mégis Isten kegyelme, hogy eljutatja az embereket a megalázkodáshoz. Eljutatja oda, hogy megújíthatja őket. Eljutatja oda, hogy a szövetséghez ragaszkodjanak, hogy az ő útjait elfogadják, hogy visszailleszkedjenek az ő tervébe. Hát nem nagy kegyelem ez? Testvéreim, nem akkor részesülünk kegyelembe, amikor minden kellemes és minden jó, hanem az a kegyelem, amikor Isten tervébe beilleszkedünk. Amikor az történik velünk, amit Isten akar, amikor olyan emberek leszünk, amilyen Isten akarja, hogy legyünk. És azt mondja a népnek, én nekik ott templomuk leszek. Megtapasztalják úgy az én jelenlétemet, mert a templom ugye az egy jelképes dolog. Akik lelkileg gondolkoznak, azok tudják, hogy az Isten jelenlétére utal. Ezek úgy megtapasztalják Isten jelenlétét a fogságba, ahogy még soha a történelem folyamán. És valóban Isten a zsidóknak az első transport is, amelyik ment, az első szállítmány, a második, majd a harmadik szállítmány is, amikor végleg elpusztult a város, amikor odaértek különböző országrészekbe, birodalmi részekbe voltak telepítve, nem börtöncellákba voltak, hanem úgy áttelepítették őket, és el voltak szakadva egymástól és az anyaországuktól, akkor megtanultak alázatba járni. Testvéreim, mi ebben a tanítás? Isten nem hagyja el a vétkező embereket, az ő vétkező népét. Hát amikor vétkezünk, akkor megszakad velünk, köztünk és Isten között a kapcsolat. Mert az, hogy Isten jelen van, Isten közel van egy emberhez, ezt kétféleképpen lehet érteni. Sokszor azt mondjuk, olyan távol vagyok az Úrtól. Ez azt jelenti, hogy értékeljük a mi kapcsolatunkat Istennel. Azt, hogy nem tudok vele kommunikálni, nem hallom az ő hangját, nem érzem az ő jelenlétét. De Isten ugyanolyan közel van hozzánk. Isten betölti ezt az egész világot. Csak az én kapcsolatom vele elgyengült. És azt mondom, hogy jaj, de távol vagyok az Úrtól. De Isten mégis közel van. Egy imádság távolságra, egy könyörgés távolságra van. Ott van mellettünk. Ő az ő jelenlétével ott van, és nem hagyja el az ő népét, nem fordul el tőle, megszakadt ugyanaz az áldott kapcsolat, ami a közösséget jelenti, de Isten ott van az ő népe között, és figyeljük meg a fogsági történetet, hogy nem erről szól-e, hogy Isten úgy munkálkodott a nép között, ahogy talán még nem tudott akkor sem, amikor Jeruzsálembe és Judeában voltak. Ezt azért mondom, mert nem tudom, hogy ki hogy érzi magát most. Lehet, hogy a kapcsolata meg van szakadva az Úrtól, mert vétkezett, mert valami olyasmi van az életében, mint a zsidóknál a babiloni fogság, de figyeld csak, mit mond az ige. Én templomok leszek. Szólj, kiálts az Úrhoz, imádkozz, kér bocsánatot, jöjj hozzá, vissza, fohászkodj, és megtapasztod, hogy milyen közel van az Úr, és olyan közelvalónak, és olyan áthatónak, és olyan intimnek fogod találni az ő jelenlétét, amikor így hittel, bűnbánattal hozzá fogsz kiáltani. Isten ott van, nem hagyj el az ő népét. Ugyanakkor Isten megenged számunkra nehéz helyzeteket is azért, hogy neveljen és megtérítsen bennünket. Ez a babiloni fogság nagy leckéje, nagy tanúsága. Közel van az Úr, de ha hozzá kiáltasz, és visszaállít, és meghallgatja te imádságodat, akkor egy más embert akar ezután látni. Más emberre akar tenni. Mert az ő kegyelme nagy, és az ő szeretete végtelen. Ebben az üzenetben azt is látjuk, testvéreim, hogy Isten helyre fogja állítani az ő népét. Azt mondja itt a prófétán keresztül, a 17. verstől, hogy majd össze fogja gyűjteni az Úr az ő népét. Azokból az országokból, vagy birodalmi országrészekből, ahova szétszóródtak. És nekik adom, mondja az ige, Izraelnek a földjét. Szinte, mintha most kezdődne újra a honfoglalásnak a története. Szinte, mintha visszakerülnénk Mózesnek és Józsének a korába, amikor az övék lett az ország. Nekik adom, visszaadom nekik ezt a földet. Helyreállítja az Úr az ő népét, és nem csak, hogy helyreállítja, nem csak, hogy összegyűjti őket, hogy ne legyenek szétszórva, hanem hazát is ad nekik, országot is ad nekik, és az országban azt, ami a legfontosabb. Azt mondja itten az igében, hogy eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. A nép megváltozik, ahogy Isten fog cselekedni az életükben. Összegyűjti, visszaadja a földet, és Istenhez fognak térni őszinte szívvel, és elfordulnak a bálványoktól. Testvéreim, Isten helyre tudja állítani azt, amit az ember életében a bűn elrontott. A bűn nagyon romboló ebben a világban. Rombolja az emberek közötti kapcsolatot, rombolja az embernek a jövőjét, rombolja, látjuk ezt leginkább egyéni szinten, de ha figyelmesek vagyunk, akkor látjuk a társadalom szintjén is, az egész történelmi szinten is, mert egyrészt úgy látjuk, hogy az emberiség nagyon fejlődik, a technika és az ismeret következtében olyan dolgokat tud az emberiség, amit még soha nem tudott, és olyan dolgok és olyan eszközök és olyan hatalom van az ember kezében, ami még soha nem volt. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy lefelé tartás, egy dekadencia, egy elesés, egy tönkremenés, ami az emberi kapcsolatok, az ember boldogságát, az ember jólétét, az ember lelki egészségét illeti. Az ember életét tönkreteszi a bűn. De mikor megvalljuk a bűneinket, és Isten előre látta azt, hogy mi fog történni a babiloni fogság után, azt mondja, összegyűjtöm ezt a népet, visszaviszem, magamhoz fogom őket újra fordítani. És még megállhatja úgy az ő népét, hogy olyan áldásokba részesül, amilyenben soha még azelőtt. Isten kegyelme nem csak visszaállít, hanem olyan dolgokat is adhat nekünk, amit még soha nem tapasztaltunk idáig. Hogy vagy most az Úrral való kapcsolatodban, testvérem? Lehet, hogy az Úr helyre kell állítson, és ő helyre tud állítani. Helyre azért, mert ő kegyelmes. Helyre tud állítani azért, mert Jézus Krisztus meghalt értünk. Helyre tud állítani azért, mert van egy terve az életünkkel, az enyémmel is és a tieddel is. Helyre tud állítani azért, mert itt van a Szentlélek. Helyre tud állítani azért, mert ő még munkálkodik ebben a világban. És téged is be akar fogni ebbe a munkába. Te veled is terve van, jó terve, szép jövőt akar neked adni. Vissza tudja állítani az Úr az ő népét. De figyeljük csak meg, a visszaállítás ígérete mellett azt is olvassuk, hogy az Úr megújítja az ő népét. Új szívet ad az Úr. Mert nem lehet úgy helyreállni, hogy a szív ne újuljon meg. Mert ha a bűn tönkretette az életünket, és tönkretette az Istennel való kapcsolatunkat, elrontotta a mi lelki világunkat, beszennyezte, hogy helyreálljon az életünk, ahhoz a belsőnknek is meg kell újulni. A világban az a baj, hogy szeretnének jó életet, áldásos életet, anélkül, hogy a szívükben megújulnám. És itt azt mondja az ige, hogy majd egy új szívet adok nekik, egy új lelket adok nekik, elveszem a szívükből a kő szívet. Testvéreim, az embernek a legnagyobb problémája a kő szíve. Mert a bűn megkeményíti az embernek a szívét. Érzéketlenné teszi az embernek a szívét Isten iránt. Keményé teszi. Elveszíti a felfogó képességét. Elveszíti a kommunikáció készségét az Istennel. És beletörődik a bűnébe, és megszereti a bűnét, és megszereti a rosszat, és megszereti a gonoszt, és akkor emiatt a szívem megkeményedik. Ki tudná ezt helyrehozni? Mi nem tudjuk a szívünket kicserélni. Csak az Úr tudja eltávolítani, és ő tud új szívet adni. És amikor ő adja ezt az új szívet, akkor ennek az új szívnek az a természete, hogy nem csak hogy új magában, hanem ez az új szív kapcsolódik az Isten szívéhez. Nincs új szív, Isten szerint új szív ebben a világban, csak az ő szívével együtt. Mert a megváltás, az üdvösség az, hogy a bűnös embernek Isten megbocsátja bűnét Jézus Krisztus által, és bevonja az ő életközösségébe. Megújítja az ember. Ha valaki úgy akar megtérni, hogy csak a bűneit akarja elhagyni, a rosszat, az átkot, a kellemetlenséget, de meg akar maradni valahol egyedül, vagy valamilyen semleges területen, az felejtse is el, mert a megtérés nem az, hogy csak elhagyom a rosszat és megbánom, hanem az, hogy Istenhez térek. Nem csak az, hogy helyreáll a viszonyom, hogy rendeződik az életem, hanem akkor is van, hogy megújul a szívem. Megújul a lelki világom. És ez a megújult új pedig nem csupán emberi entitás. Nem a mi szívünk újul meg csupán, hanem a mi szívünk életet kap. Az Isten jelenlétének, az Istennel való közösségnek az életét. Na ez az új szív. És ezért testvéreim, nekünk ezt a közösséget nagy féltéssel ápolni kell. Mert az Istenről is megvan írva, hogy vagyis a Szentlélekről, harmadik isteni szeméről, hogy féltékenyen szeret bennünket. Féltékenyen akar magának. Nem akarja, hogy a mi szívünk megosztott legyen. Nem akarja, hogy máshoz jobban ragaszkodjunk, hanem azt akarja, hogy nekünk mindenünk az Isten legyen. Nekünk mindenünk az Úr Jézus Krisztus legyen. Nekünk mindenünk a lelkiség legyen. Nekünk mindenünk az ő királysága legyen, az Úr Jézus Krisztus királysága. Mi az odafelvalókkal törődjünk, ne pedig a földiekkel. Új szív. Isten meg tudja újítani a mi szívünket, és be tud minket vonni a vele való közösségbe. Most egy ilyen alkalom van, amikor megerősíthetjük az Úrral való közösségünket. Most egy olyan alkalom van, amikor meggondolhatjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, Isten kegyelmes hozzánk. Amikor visszatekintünk több ezer éves eseményekre és üzenetekre, akkor benne ez az ige csendül ki számunkra, hogy szeret minket az Isten. Alázkodjunk meg, bánjuk meg, ismerjük el, forduljunk az Úr fele. És ha ezt érezzük, ennek a szükségét, akkor már a kegyelmes Isten munkáját tapasztaljuk az életünkbe. és ne féljünk az Istentől, mert nem büntet feletté. Csak addig, ameddig eléri a célját. Nem keménykedik velünk, hisz az ő szeretetét, az ő kegyelmét akarja megmutatni nekünk. Testvérei, mindezek mutatják Isten kegyelmét, hogy milyen Istenünk van nekünk. Olyan Istenünk van, aki mindent megtesz azért, hogy minket üdvözítsen, hogy minket magához vonjon. És ha mindent megtesz, akkor vajon engedem én magamat vonzatni? Most ezen a délutánon érzed-e, hogy vonz Istennek a kegyelm? Beszél arról, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki azt szeretné, hogy teljes szívünket adjuk neki. És ez kegyelem. Ez nem zsarnokság, ez kegyelem. Mert amikor átadjuk a szívünket neki, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy kicsoda az Isten. Akkor vesszük észre, hogy milyen az az élet, amit Isten nekünk szám. Hogy milyen szabadság, milyen öröm, milyen békesség, milyen dicsőség van benne. És ebből látjuk, testvéreim, hogy a mi Istenünk, mivel kegyelmes, dicséretre, tiszteletre méltó. Ezért nyíljon meg a szánk, nyíljon meg a szívünk, induljon el a lábunk, és nyíljon meg a szánk Isten dicsőítésére és magasztalására. Amen. Hálát adunk, hogy amíg úton vagyunk, a Te ígéd táplál bennünket. Szeretnénk elérni otthonunkat a világosságban, de sokszor, amíg itt vagyunk, sötétségben bukdácsolunk, és ilyenkor hajolsz le hozzánk, mint ahogy most is tetted. Hála neked ezért. Kérünk, hogy a Te követésednek komolysága, a bűntől való írtózásunknak lelkülete, és a Te kegyelmed méltatása maradjon a szívünkbe, és éljünk abban a kegyelemben, amit az Úr Jézus Krisztus, ami Urunk, megváltónk hozott nekünk. Amen.